A rovat munkacíme a kezdőlökés, amikor az oktatásról beszélünk, meg arról, hogy milyen érzés a munka világába lépni, hogyan kezdjük el az életünket. Ma a Milestone Intézetről lesz szó, itt van velünk Násztor Péter, a diáktoborzás és adománygyűjtési vezető. Szervusz!
Szervusz, szervusztok!
És Kenehegyi Andor, oktatási igazgató.
Szervusztok, szervusz!
Nagyon gyorsan profilozzuk le, ugye a Milestone Intézet középiskola mellett végezhető angol nyelvű képzéseket kínál. Innen kikerülve 18 évesen akár majd az egyetemi tanulmányokat kevesebb deficittel kezdhetjük el Londontól Párizsig, és a világ összes területén. Ami a mai beszélgetésünket illeti, nagyon érdekel az, hogy ugye deficit szót használtam, mekkora deficittel indul egy magyar diák külföldön, mi az, amit mi tudunk vinni magunkkal külföldre, amit esetleg a diáktársaink tőlünk tanulnak meg, és persze szeretnék beszélni a szülőkről is, mert nem lehet őket kivenni a képletből. Kezdjük ott, hogy március 3. Március 3-án mi az, amire fel kell készülnem, és még van akkor még 3 nap.
Március 3-a az online jelentkezési határidő. A diákoknak le kell adniuk egy egész komoly anyagot arról, hogy lássuk azt, hogy ők kicsodák, ők hogyan helyezik el magukat a világban, és sok-sok kérdésre kell válaszolniuk. Azt hiszem 5 vagy 6 kérdés van, amit ki kell fejteniük 5-6 sorban, de ezeket érdemes végig gondolni elég komolyan, és a jelentkezési anyaggal együtt kell leadniuk a jelentkezést, hogyha szeretnének ösztöndíjat is igényelni. Úgyhogy sok-sok mindent kell összeszedniük a diákoknak, és leadniuk. Legközelebb 1 év múlva, február, illetve márciusban tudnak majd jelentkezni a programba.
Angol nyelvű képzésekről beszélünk. Mekkora az érdeklődés az érettségizők, vagy akár korábban, hogy a 14 éves kortól lehet jelentkezni. Tehát egyrészt érdekel, hogy mekkora az érdeklődés a külföldi továbbtanulásra. Ha megkérdezel 10 diákot, abból hányan mondják azt, hogy mindenképpen szeretnék külföldre menni, a másik pedig, hogy mikor kezdik el az érdeklődés. Szóval mikor alakul ki az az igény, hogy én szeretnék egy tágabb fókuszú világban úgy szocializálódni, hogy külföldön szerzem meg a diplomámat?
Én azt gondolom, hogy az érdeklődés az iránt, hogy felfedezzük a világot, az mindig is ott volt, mindig is ott lesz. Ott volt 50 évvel ezelőtt, és ott volt 100 évvel ezelőtt is. Voltak pontjai a magyar történelemnek, amikor nem lehetett olyan könnyen elmenni külföldre tanulni, de voltak korábban olyan pontjai, csak egy példát mondva, a 17. századi Erdélyből 100-ával küldték ki a tehetséges diákokat, a tehetséges szegény gyerekeket Nyugat-Európába, Hollandiába, Németországba, ugye a protestáns egyetemekre tanulni, majd utána visszajöttek onnan. Szóval, hogy ez mindig is volt, hogy a diákok akarnak világot látni.
Ott a motiváció az volt, hogy hazahozzák a tudást, igaz?
Hát ott valami ilyesmi volt a koncepció, fejedelmi pénzen a Betlen udvarából kiküldték a tehetséges szegény gyerekeket, azokat megtanulták a Württemberg Egyetemen, vagy az Amsterdam Egyetemen, amit meg lehetett tanulni, hazahozták, kaptak egy zsíros állást a fejedelmi udvarban, és hozták haza a tudásukat, a tőkéjüket, a szellemi tőkét, a kapcsolatrendszerüket, és mindazt, amit el lehetett sajátítani akkoriban a nyugati világnak azokon a részein, ahol ezek a protestáns egyetemek működtek. Ez nyilván egy nagyon speciális helyzet. Visszakanyarodva a jelenhez, mindig is volt érdeklődés, szerintem mindig is van. Azt én látom tendenciaszerűen az elmúlt 5-10 évben, hogy többet tudnak erről az emberek, többet tudnak arról a diákok, hogy lehet külföldre menni. 2004 óta az Európai Unió tagjai vagyunk, én még, amikor érettségiztem, akkor egy nagyon távoli vízió volt, hogy lehet, hogy majd külföldön is lehet élni. Most ez egy eleve adott
valóság. Máshogy szocializálódunk, nem? Amikor ennek tudatában, hogy egyébként bármikor elmehetek, igen, legalábbis az EU-n belül.
Igen. Ami szerintem azért egy picit árnyalja ezt a képet, az az, hogy az egy dolog, hogy a gyerekek mit gondolnak, és az egy másik dolog, hogy a szülők mit gondolnak. Én azt látom, hogy a fiatalabbak 14-15 évesen általában csak egy ilyen externális motivációként rendelkeznek. Az a szüleim azt mondják, hogy jó lenne külföldre mennem, én meg itt vagyok a Milestone-ban, mert érdekel valami. Tehát őket általában nem azzal fogjuk meg, és nem is ez a célunk, hogy ezzel fogjuk meg, hogy rajtunk keresztül majd eljut egy külföldi egyetemre. Az idősebbeknél lesz sokszor már egy sokkal belsőbb motiváció, de hát nekünk nem is azért van 4 éves programunk, hogy mindenkinek biztosítjuk, hogy eljusson egyetemre, hanem azért, mert sok olyasmit is nyújtunk, ami akkor is releváns, akkor is fontos, hogyha valaki nem akar külföldön egyetemre menni, sőt, horribile dictu, ha nem akar egyetemre menni, hanem valami mást akar csinálni az életével, akkor is nagyon sokat ki tud venni abból az oktatási programból, amit mi nyújtunk.
Szondázátok-e azt, hogy egy diák el akar menni tanulni, és ott akar maradni, vagy el akar menni, hogy aztán hazahozhassa a tudását?
Ezt mi direkten nem szondázzuk, még ha szondáznánk is, szerintem fölösleges, de még ha szondáznánk is, nagyon sok minden változhat meg az ember 17 és 25 éves kora között, egy csomó szempont lép életbe. Amit viszont vizsgálunk, és amiről van egy tavaly ősszel, 23 őszén kijött egy kutatásunknak az eredménye, ami kiderült viszont, hogy mi történik később a diákokkal. Tehát megnéztük, hogy az egykori MySzonyos diákok, ami alumni közösségünk, mit csinál, hogyan tölti az életét, és az derült ki, hogy nagyjából a 60%-uk valamikor az egyetemi tanulmányok után, vagy két egyetemi tanulmány közben egy ponton visszatér, és hosszabb vagy rövidebb ideig itt telepszik meg. Ennek egy csomó oka lehet, van, aki eleve úgy megy ki, hogy hazajön utána, és valamit itt akar csinálni, van, akit családi kötelékek húznak vissza, van, akit párkapcsolat húz vissza, van, akit egy erős motiváció, hogy valamilyen módon hozzájárul a közösségéhez. Mi erre nagyon tudatosan építünk is, aha, és számítunk is. Az oktatási programunknak a 4 évében nem csak segítünk abban, hogy valaki el tudjon jutni külföldre tanulni a világ legjobb egyetemeire. By the way, ha azok az egyetemek történetesen éppen Magyarországon vannak, vagy az a képzés Magyarországon van, akkor Magyarországra jusson be. Nem az a cél, hogy mindenki külföldre menjen, hanem az a cél, hogy nagyon jó helyekre menjenek tanulni. De hogy amit mi 4 éven keresztül nagyon hangsúlyosan részévé teszünk ennek a pedagógiai programnak, az a közösségért való tevékenység, a közösségért való felelősségvállalás, tehát nagyon igyekszünk arra tanítani a mi diákjainkat, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy nem egyedül vannak ezen a földön, nem egyedül jutottak el idáig, és ezért felelősséggel bírnak azok iránt is, akik segítettek nekik, meg azok iránt, az iránt a rendszer iránt, ami segített nekik, legyen ez az iskolájuk, legyen ez a milestone, legyen ez a családjuk, legyen ez a tágabb pátriájuk, legyen ez a hazájuk, legyen ez a városuk, és így tovább, és így tovább.
Család. Az előbb említettem a szülőket. Foglalkoztok a szülőkkel, amikor eljut a diák mondjuk az érettségiig, és felteszik a kérdést maguknak, vagy a szülők felteszik a kérdést a gyereknek, hogy mi a helyzet, hogyan tovább. Mik azok a kérdések, amik befutnak hozzátok? Igen. Szülők részéről.
Igen, abszolút foglalkozunk velük. A program nyilván a diákoknak szól, tehát a szülők ennek másodkézből lesznek sok szempontból a tanúi, de nyilván nagyon fontos az ő szerepük, az ő döntéseik, az ő preferenciáik, az ő anyagi helyzetük, hiszen vannak diákok, akik olyan egyetemekre, olyan képzésekre jelentkeznek, ahol nagyon komoly tandíjak vannak. Itt nyilván fontos tudni, hogy ezt a család tudja anyagilag, meg tudja anyagilag oldani. Hogy egy példát mondjak, nagyon erős sokakban a vágy, hogy amerikai top egyetemekre menjenek tanulni, ahol helyzettől függően akár ingyenesen is lehet ösztöndíjal, de akár belekerülhet 70 000 dollárba is egy tanulmányi év, úgyhogy nagyon sok eltérő preferencia van a szülők részéről. Mi ezzel leginkább abban a formában foglalkozunk, hogy amikor egy diák eljut nálunk az utolsó évbe, sőt már előtte is, elkezdünk nagyon részletesen beszélgetni arról, hogy mi az, ami reális, mi az, ami elképzelhető, mi az, ami a családnak belefér, mi az, amit a család nagyon nem akar, nagyon akar. Ez ki szokott derülni nagyon hamar, de ha szükséges, akkor akár a szülőkkel is leülünk beszélgetni.
Mennyire van jelen a makadság ilyenkor? A reális és az irreális között
a szülők
óriási különbség, inkább a diák részéről.
Mert ezzel kell szemben sokszor a szülők részéről is jelen van, de sokszor a diákoknál is jelen van. Hát a mi oktatási programunknak az a lényege, hogy nagyon-nagyon sok önreflexió van benne. Tehát mire valaki eljut az utolsó évébe, a szenior évébe, addigra nagyon valószínűtlen, hogy még mindig ne tudná azt, hogy mi az, amire reálisan pályázik, mi az, ami tényleg jó választás neki. Hogy egy példát mondjak, a felvételizőinknek a 30%-a biztos benne, hogy ügyvéd szeretne lenni, mert valaki más is ügyvéd a családban, vagy mert látott egy tévésorozatot, ahol sokan ügyvédek, és aztán szépen lassan ez a 30 leolvad 20-ra, 15-re, 10-re, és a végén marad 5%, 6%, nem tudom pontosan mennyi, akik tényleg azok akarnak lenni, de ők már úgy akarnak azok lenni, hogy találkoztak jogi szövegekkel, hogy dolgoztak kutatáson, hogy elmentek ügyvédirodába, gyakorlatra, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy egy valódi őszinte tudásuk van arról, hogy mi az, amit választanak maguknak, és hogy ez jó lesz nekik. Ez az, amit nyilván a szülők nem mindig kapnak meg, ők másodkézből értesülnek ezekről a dolgokról, de mi igyekszünk abban segíteni, és nagyon sokszor ezzel inkább én ezt látom a szülőktől, ők bíznak abban, hogy mi jól csináljuk, amit csinálunk, ezért adják hozzánk a gyermekeiket tanulni. Mi pedig ezt a bizalmat igyekszünk azzal meghálálni, hogy tényleg jó tanácsot adunk a gyerekeknek, és a szülőktől sokszor inkább az aggodalmak jönnek. Jaj, de vajon hogyan fogjuk ezt megoldani? Hogyan fogjuk azt megoldani? Így sokszor elég csak annyit mondani egy szülőnek, hogy már 1000 diáknak sikerült az öngyerek előtt, neki is sikerülni
fog. Ez kielégítő válasz egyébként.
Sokaknak igen.
Mert valaki ezt mondaná nekem, na jó van, basszus, már megint mondott valami ízét, valami lózungot. De ez jut eszembe róla.
Szerintem azért azt érdemes hozzávenni, hogy mondjuk egy ilyen helyzetben már negyedik éve jár egy diák a Milestone-ba, ahol nagyon-nagyon felkészült mentorok, modulvezetők, oktatók dolgoznak velük, olyanok, akik maguk is megjártak különböző külföldi egyetemeket, akik maguk is éveket töltöttek el külföldi oktatási rendszerekben, első kézből tudják azt mondani, hogy ez működik, első kézből tudják azt mondani, hogy ez ilyen, az pedig amolyan, itt ez lesz inkább, ott az lesz inkább, és ez a szülőknek sokszor pontosan az a fajta információ, amire kíváncsiak, hiszen nagyon könnyű arról mesélni, hogy valaki elment és megállt a helyét, és sokkal másképp, vagy egészen másképpen hangzik, amikor valaki azt mondja, hogy én elmentem, nekem ez volt nehéz, és így oldottam meg.
Mennyire nehéz most bejutni egy külföldi képzésre? Ugye itt az elején a deficitről beszéltünk, de talán nem is ez a helyes kifejezés, hogy van-e deficit, vagy nincs deficit, mert szerintem mindenki, aki külföldről érkezik egy országba, ő valamilyen szempontból attól, hogy expat, már hátránnyal indul.
A legnagyobb probléma alapvetően az általában, hogy mások a felvételi követelmények egy külföldi egyetem esetében. Míg a magyar rendszer az egy nagyon központosított, nagyon objektív rendszer, ami egy kalkuláció, egy pontkalkuláció alapján hozza meg azt a döntést, vagy egy algoritmus hozza meg azt a döntést, hogy nem tudom, van egy diáknak X pontja, felvételizett ebben a sorrendben ezekre az egyetemekre, megnézzük, hogy az adott szakon hány hely van, és hogyha az adott szintet hozni tudja, akkor bekerül az első helyre. Hogyha nem kerül be, akkor a második helyre, és így tovább, és így tovább. Külföldön ez teljesen máshogy van. És azért mondok most külföldet, mert természetesen vannak olyan rendszerek, amik nagyon hasonlóak a magyarhoz, például Írország ilyen, ahol az érettségi, a tanulmányi jegyek és a különböző versenyeredmények ponttá, azok számítanak, de átalakulnak egyfajta ponttá, míg más országok esetében például Nagy-Britannia, ilyen például Hollandia, az amerikai egyetemek, ott profil alapú alapvetően a felvételi folyamat.
Aktuális tudás.
Így van, és nem csak az aktuális tudás számít, hanem az, hogy a diákoknak az elmúlt négy évben, vagy a diákok az elmúlt négy évben a középiskolás tanulmányaik alatt mit tettek annak érdekében, hogy ők felfedezzék azt, ami a valódi érdeklődésük, és milyen versenyeken, milyen projektmunkákon, milyen kutatásokon, milyen olyan tevékenységekben vettek részt, amik túlmutatnak a minimumon. És ez azért érdekes, mert a magyar felvételi rendszerben is van plusz pontszám, amit össze lehet szedni, de a 100 pontban van maximalizálva, amit két emelt szintű érettségével tulajdonképpen el lehet intézni. Ezek a profil alapú felvételi rendszerekben az a nagyon érdekes, hogy ez nincs maximalizálva, sőt, minél inkább az jön át, hogy a diák nagyon aktívan vett részt a közösség életében. Legyen az iskola, hogyha sporttal nyert, akkor sport, hogyha művészet, akkor művészet, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy minél aktívabb volt, és minél inkább látszik az rajta, hogy ő tudatosan készült a döntés meghozatalára, és hogy a diák tudja azt, hogy melyik szakot választja, és pontosan miért, azt meg kell tudnia fogalmaznia, és alá kell tudnia támasztani. Ugye ez a motivációs levél tulajdonképpen az, amiben ez kikristályosodik.
Tehát amire azt gondoltuk egyébként korábban, hogy a motivációs levél ez tök mindegy, mert hogy az a lényeg, hogy milyen eredményeket értem el, ott vannak a számok, úgyis csak azt nézik, nem nézik. Ma már ez átfordult, vagy sose volt így, vagy mit tudtuk rosszul?
Én nem hiszem, hogy ez valaha így lett volna. Biztos vannak helyek, ahogy munkahelyek is vannak, ahol nem érdekel senkit, hogy mi van az önéletrajzodban és a motivációs levélben. Rád néznek, tetszel, nem tetszel. Nyilván vannak ilyen rendszerek is mindenhol a világon. Én azt gondolom, az egyetemeknél sosem ez volt a bevett gyakorlat. Érdemes az ő fejükkel gondolkodni, nekik az a céljuk, hogy a legjobb, leginkább odaillő diákok legyenek. Sokszor attól függetlenül, hogy mennyire ügyesek azok a diákok, hiszen nem az a felvételi követelmény, hogy mindenki a legtetején legyen már a kohortnak. Nem csupa kitűnő tanulót akarnak, akik mind nagyon autonóm módon már eleve mindent tudnak. Nekik az az elképzelésük, hogy formálni szeretnék ezeket a diákokat, tanítani szeretnének nekik valamit. Ebben jót is tesz az, hogyha különböző képességekkel, különböző háttértudással jönnek, ami nagyon fontos, és ami viszont közös kell, hogy legyen bennük, hogy mindannyian őszinte motivációval érkeznek, mert akkor folytatni fogják, és őszinte érdeklődéssel, mert akkor jót tesz majd nekik ez, amit csinálnak. Ez az a kulcsfontosságú gondolat, ami nagyon sokszor félreértéshez vezet Magyarországon. sokszor úgy tekintünk az egyetemre, vagy a felsőoktatásra úgy általában, mint egy utilitárius eszközre, ahol amin keresztül jó állásokat lehet megszerezni. Én pedig azt szoktam mondani, hogy nem érdemes olyat tanulni, amit téged őszintén nem érdekel, még akkor sem, ha most úgy tűnik, hogy sokat fogsz vele keresni, mert a legjobb eset az lesz, hogy végigcsinálod az egyetemet, gyűlöd az egészet végig, mert nem érdekel az, amivel foglalkozol, és utána úgysem lesz belőled ügyvéd, orvos, közgazdász, vagy éppen programozó, ami most a legnépszerűbb dolgok közé tartozik. Helyette inkább menjél el fizikát tanulni, vagy filozófiát, vagy éppen környezettudományt, mert ha érdekel és komolyan fogod venni, akkor te leszel a jó diák, te leszel a lelkes diák, aki még 10 dolgot megcsinál, és akkor a végén úgyis jól fogsz járni, mert rólad fogják azt tudni, hogy érdemes neked valahol munkát adni, hogy érdemes veled foglalkozni, és te magad is boldog leszel, hiszen olyasmivel foglalkozol, ami érdekel téged.
Itt egyébként főként objektív dolgokról beszélünk, objektív tárgyakról. Mi a helyzet a vizuális művészetekkel, a kreatív alkotókkal, amikor egy diák lehet, hogy még nem is tudja 14 évesen, hogy azt szeretne lenni, mondjuk bekerül a Milestone-hoz, nem tudom, úgy, hogy ügyvéd szeretne lenni, most erről, hogy idézem Andort, és aztán kiderül, hogy ő inkább a kreatív szakmában érezni jól magát. Velük mi a helyzet? Velük tudtok kezdeni bármit is?
Abszolút, sőt, ez egy nagyon fontos vállalásunk. Mi úgy gondolkodunk magunkról, mint intézményről, mint ami képes lefedni a tudományos és intellektuális kiteljesedésnek mindenféle formáját. Tehát vannak valóban dolgok, amivel nem foglalkozunk sportolókkal különösen, vagy nem oktatunk sportot a Milestone-ban, de a képzőművészeteket, a művészeti kiteljesedést ugyanúgy egy részben intellektuális tevékenységnek tekintjük. Nagyon komoly energiát teszünk abba bele, egy csomó modullal dolgozunk művészekkel, egy csomó művészeti felvételizőnk van, tehát sok olyan diákunk van, aki művészeti képzésekre jelentkezik, sőt, mondok még ennél extrémebbet is, az egyik tavaly évben végzett diákunk egy zeneszerző ösztöndíjra került be a Torontói Egyetemre. Tehát sokféle irányból lehet jönni. Én a művészeteket nem látom másnak ebben a tekintetben, mint bármilyen klasszikus tudományos disziplinát. Ugyanúgy elmélyülést, elköteleződést, kíváncsiságot követel meg a résztvevőtől, mint bármelyik más disziplina. Lehet, hogy ennek a kifejeződése más formában jelenik meg, és nem annyit ír az ember, vagy nem annyit olvas, hanem többet néz, többet hallgat, vagy többet rajzol. De hát ez a különbség elmondható a példa kedvéért mondjuk a matematikusokra és a történészekre is. A matematikus illetetesen nem olvas olyan sokat szakkönyveket, máshogyan szerzi meg a tudását, míg egy történész hiába old meg példákat, abból nem jut el valahova. Ezek természetes különbségek a különböző intellektuális gyakorlatok között.
Mi az oktatás jövője? Egy mondatban, hogyha mind a ketten tudtok rá válaszolni, ez nagyon látom meglepett titeket.
Hogyha már Kanadáról van szó, akkor Wayne Gretzky mondta azt, minden idők egyik legponterősebb játékosa, amikor megkérdezték tőle, hogy tud ennyire hatékonyan gólokat lőni, akkor azt mondta, hogy hát nagyon egyszerű, nem oda kell korcsolyázni, ahol a korong van, hanem oda, ahol a korong lesz. Csak az a baj, hogy a mai világban azt megmondani, hogy hol lesz a korong, nagyon-nagyon nehéz. Ezért nem abból kell kiindulni, hogy majd én kiszámolom magamnak, vagy megpróbálom megjósolni azt, hogy mire én elvégzem az egyetemet. Addigra melyik szakma éppen hol fog tartani, melyik süllyed el és melyik emelkedik föl, vagy milyen új szakmák jönnek létre, mert ezt megjósolni így az AI árnyékában szinte lehetetlen. Abból érdemes kiindulni, hogy mi van bennem. Egy önismereti tudás kell ahhoz, hogy érdemes megpróbálni leolvasztani a kultúrmázat a diákokról. Az, hogy én azért szeretnék ügyvéd lenni, mert apukám is az. Ezt így megpróbálni leszedni róluk, és megnézni azt, hogy te valóban, téged valóban mi érdekel. És ezt nem lehet máshogy, csak nagyon sok tevékenység által. És tulajdonképpen a Milestone ebben nagyon jó, hogy megpróbáljuk a diákokat, hogyha azt mondják, hogy valami érdekli őket, akkor megmutatni nekik azt, hogy valóban mi van abban az érdeklődésben. Ez a Dunning-Kruger effektus. Ezt próbáljuk egy picit a diákokról lefejteni, ami arról szól, hogy minél kevesebbet tud valaki valamiről, annál biztosabb abban, hogy mindent tud róla. És minél
boldogok
többet
a lelki
tud
szegények.
Róla. Igen. Minél többet tud róla, tehát egy asztrofizikus, aki az elmúlt 40 évét az asztrofizikával töltötte, ő általában addig jut el, hogy nem tudok semmit.
Aha, igen.
Amíg egy diák megnéz egy videót, egy TikTok videót az asztrofizikáról, vagy akár többet, ő azt gondolja, hogy én most nagyon-nagyon sok mindent tudok róla, és ez valóban érdekel, de az, hogy valóban érdekli őt, az csak úgy lehet, hogyha adunk neki még könyveket, azt mondjuk, hogy jó, itt van a sophomore évben, a tizedikeseknek kell csinálniuk egy projektet. Akkor a te projekted az asztrofizikáról fog szólni, olvasd el ezeket a könyveket, menjünk el együtt, beszélgessünk professzorokkal, nézzük meg, számolj, nem tudom, kutassunk ebben a témában, olyan mélyre visszük, amennyire csak lehet, és hogyha még mindig azt mondja a sophomore projektje után, amiben beleölt, nem tudom, 1500 órát, hogy én még mindig ezzel szeretnék foglalkozni, és ez még mindig nagyon érdekel, akkor ott valószínűleg találtunk valamilyen érdeklődést. De hogyha adok neki 3 könyvet, hogy akkor ezeket még olvasd el, és nem olvassa el, és úgy jön vissza, hogy hát igen, ez már egy picit sok, vagy hogy nem gondoltam, hogy ezek is beletartoznak ebbe, és majd alapképzésen nekem ilyen dolgokkal is kell foglalkoznom. Az asztrofizika például pontosan egy jó példa arra, hogy amikor valaki azt mondja, hogy asztrofizikus szeretnék lenni, akkor még nem tudhatjuk, hogy valóban a fizika érdekli, és asztrofizikus lesz, vagy filozófus. Mert hogy a filozófia nagyon sok olyan fogalmat használ, amit igazából az asztrofizikából ismerünk, mert ott már elmosódnak a határok. Lehet, hogy egy diákban megvan az a fajta tehetség, hogy ő számoljon is, és egy elképesztő mátrixot így átlásson, és abból vonjon le következtetéseket a számok felől és az egyenletek felől, de lehet, hogy nem, ő csak az intellektuális kihívás érdekli, amit az asztrofizika jelent, és egyszerűen csak lehozza azokat a fogalmakat, és analógiába állítja különböző problémákkal, ami az emberiségről szól. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, én azt mondom, hogy a jövő az mindenképpen az, hogy forduljunk, hogy a diákok is befelé nézzenek egy picit, ismerjék meg önmagukat, ismerjék meg a valódi érdeklődési körüket, és ebből kiindulva hozzák meg a döntéseket arról, hogy mivel fognak foglalkozni.
Nagyon köszönöm, hogy itt jártatok ma nálunk.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Násztor Péterrel és Kelenhegyi Andorral beszélgettünk a Milestone intézettől. Folytatjuk hamarosan a szabadesést.